Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 6. szemeszterének 2. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központ kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg, és rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt, az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u/szeged.hu/szabadegyetem honlapon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. A mai előadónk Homoki Nagy Mária, 1959-ben született Szentesen. Középiskolai tanulmányait a Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban végezte, egyetemi tanulmányait a JATE Állam és Jogtudományi Karán 1993-ban summa cum laude minősítéssel zárta. Érdeklődéssel kezdetektől fogva az egyes jogintézmények, azon belül is elsődlegesen a magánjogi jogintézmények történeti hátterének feltárására irányult. Az egyes megyei levéltárakban végzett kutatásai lehetővé tették, hogy részben az úri székek, részben pedig a nemesi vármegyék törvényszékeinek bírói gyakorlatát elemezze. Ezt egészítette ki azokkal a kutatásokkal, amelyek a 18-19. Század jobbágyparasztsága társadalmi, gazdasági helyzetének feltárására, a jobbágyság körében élt szokásjogi normák elemzésére irányultak. Kutatásai eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon ismertette. Tudományos munkája során elért eredményeit szinte kizárólag a levéltári források feltárásával, azok közlésével érte el. Most felkérem Homoki Nagy Mária professzorasszonyt, tartsa meg az előadását.
Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Önöket ezen az előadáson. És körülbelül 2000 évvel ezelőtt a Biblia tanúsága szerint Pilátus feltette azt a kérdést, hogy de mi az igazság? Ez a kérdés akkor hangzott el, amikor a zsidó főpapok Krisztust Pilátus elé vezették, és azt mondták neki, hogy nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Majd pedig hozzátették, mikor Pilátus megpróbálta hárítani magától az ítélet hozatalt, hogy nekünk az is törvényünk, a 10 parancsolat szerint, hogy nekünk senkit sem szabad megölnünk. Egyrészt van egy törvény, amit be kellene tartani, van egy másik, amit Isten adott, amit még inkább be kellene tartani. Pilátus meg megpróbálja hárítani az ítélet hozatalt, és egy régi szokás szerint azt mondja, hogy mosom kezeimet ennek az ártatlan embernek az elítélésével kapcsolatban. Majd még egy szokáshoz nyúl, és azt mondja, kit akartok, hogy elítéljek? Barabást, a gyilkost, vagy Krisztust, aki itt áll előttetek? A történetet ismerjük, a történet végkifejletét is ismerjük. A kérdés csak az, hogy miért hoztam Önök elé ezt az első példát. Azért, mert az igazság kiderítése az minden bíró számára fontos. De nem csak a bíró számára, minden ember számára fontos, hogy igazából vitás kérdésekben kinek van igaza. A kérdés az az, hogy el lehet-e dönteni, meg lehet-e állapítani a tőlünk független objektív igazságot? Az az ember, az a testület, aki arra hivatott, hogy az igazságot kiderítse és ítéletet hozzon, annak milyen eszközök állnak a rendelkezésére, hogy lehetőség szerint, lehetőleg a legmaximálisabb értelemben a tényleges igazságot a napvilágra hozza. Nem véletlen, hogy az ókortól kezdve már a görögök is, de aztán a rómaiak is átveszik ugye a görögöktől, és azt mondják, hogy ott van Justícia, az igazság istennője, kezében, az egyik kezében a kard, a másik kezében a mérleg, amiben ugye oda tesszük az elítélendőket, pontosabban az igazságra várókat, és majd a mérleg eldönti, hogy neked van igazad, vagy nem neked van igazad, azaz könnyűnek találtattál, és neked, téged fog illetni a büntetés. Ugye érdekes, hogy sokszor azt szoktuk mondani, hogy bekötik az istennő szemét. Nem számoltam meg, hogy mennyi kép van Justíciáról. Többségben nincs bekötve a szeme, ezt azért nyugodtan mondhatjuk, hiszen az igazság kiderítéséhez nem kell bekötött szemünknek lenni, ahhoz van szükség, hogy egyáltalán ténylegesen azokat az eszközöket vizsgáljuk, amelyekkel az igazságot ki lehet deríteni. Visszatérve a krisztusi képre, a bibliai képre, ha azt mondtam önöknek, hogy a zsidók azt mondják, hogy nekünk törvényünk van, Pilátus meg szokásokhoz nyúl, akkor a kettő között mi az óriási különbség? Mind a törvény, mind pedig a szokás, az egy jogforrás. Jogforrás, amelyben valamilyen módon egy adott kornak az érvényes jogi normái megjelennek. A kettő között az az alapvető különbség, hogy a törvényt azt mindig a keletkezése pillanatában leírják. És általában az uralkodó adja ki, illetőleg majd a rendi korszakban az uralkodó és az országgyűlés együtt adja ki. A szokást azt nem. A szokás keletkezése pillanatában nem kerül leírásra, soha nem tudjuk megmondani, hogy igazából mikor alakult ki. Hosszú-hosszú évszázadok is eltelhetnek, szájhagyomány útján terjed. Egy biztos, hogy jogi tartalma van, és egy kisebb vagy egy nagyobb közösség, akár egy egész nép, saját maga számára kötelező érvénnyel betartja. Az érdekessége az a most már a magyar rendi magánjog történetéhez érve, hogy a magyar rendi magánjogban alapvetően a törvény és a szokásjog, mint két legfontosabb jogforrás áll egymás mellett. A rendi magánjogok különösen azért érdekes, mert tulajdonképpen sokkal több szokásjogi norma van, mint törvény. A magánjogba az állam nem szeret beleszólni. A magánjog ugye az emberek egymás közötti viszonyát rendezi, a magánjogban nem szól bele az uralkodó és az országgyűlés, hogy hogy mész el a vásárba és veszel meg egy kiló paradicsomot. A magánjogban nem szól bele, hogy a szomszéddal hogy rendezed a viszonyodat. A közjogba, a büntetőjogba beleszól. Mert nem mindegy egy állam biztonsága szempontjából, hogyha az a szabály, hogy a másikat ne öld meg, akkor én ugyan nem ölhetem meg, de ha véletlenül mégis megteszem, mert túl nagyot ütöttem a fejére, akkor azt nem a szokásjog alapján fogják egy idő után megítélni, hanem azt mondja a törvény, hogy neked ezért bűnhődnöd kell. Valamikor a régi szokás is ezt mondta, csak éppen ezt a törvénybe átemelték. Azaz, miközben a közjog, a büntetőjog egyre több király és országgyűlés által kiadott törvénnyel kerül rendezésre, a magánjog területén a szokás fog jog dominálni. Ebből a szempontból kérdés, hogyha a szokásjog dominál, akkor tulajdonképpen, és azt mondtam önöknek, hogy ez kialakulása pillanatában nem kerül leírásra, akkor honnan tudjuk, hogy van? Onnan, hogy ismerjük egymást. Onnan, hogy ezek az erkölcsi szabályok. Onnan, hogy előbb-utóbb azért ezeket mégiscsak összegyűjtik. Amit önöknek mutatok, az tulajdonképpen a Corpus Juris Hungaricinek, azaz a törvény, a magyar törvény gyűjteménynek az a egyik fedlapja, ami éppen a tripartitumunkat, azaz a szokásjogi gyűjteményünket rögzíti. Miért? Azért, mert a szokásjogi gyűjtemény is a szokásokat előbb-utóbb mégiscsak összegyűjtik, valamilyen formában megpróbálják rögzíteni, és ha már a magyar rendi magánjog olyan, hogy a szokásjogot használja, akkor a gyűjteményét betették a Corpus Juris Hungaricibe. Hangsúlyozom, ez soha nem vált törvényé. Ebből a szempontból ugye lényeges, hogy azért nem légből kapott módon, igazolni szeretném, hogy ténylegesen vannak törvényeink, tudjuk, hogy Szent István is már kiadja a törvényeit, ez az egyik legkorábbi megjelenési formája. Ami az érdekes, hogy a magyar rendi magánjog szempontjából fontos lesznek az úgynevezett kiváltságlevelek, ezek közül is az egyik leghíresebb, a nemesek számára kiadott aranybulla, amit önök látnak, az éppen az 1351-es változata. Azért az aranybulla, ugyanis igaz, hogy ez kiváltságlevél, de pontosan ugyanolyan törvény erővel bír a nemesség számára, mintha Szent István adta volna ki ezt a törvényt. És itt van a híres Verbőci István hármas könyvének az egyik elég késői 1779-es kiadása. Verbőci István volt az a 16. század elején, aki kellő felkészültséggel és jogi tapasztalattal, valamint kancellárjai ismeretekkel meg tudta oldani azt a nagy feladatot, hogy a magyar nemesi magánjogot szabályozó szokásjogainkat összegyűjtse. Ez a hármas könyv. Az érdekessége ennek az, hogy a nemesi magánjog szempontjából a vagyonjognak van döntő szerepe. Azon belül is elsődlegesen az ingatlan vagyonnal kapcsolatos szokásjogi szabályoknak. Azaz, a hármas könyvben elsődlegesen a nemesi ingatlan vagyonra vonatkozó szokásjogi normákat találjuk meg. De szerencsére azért Verbőci ennél okosabb volt, és bizonyos perjogi szabályokat, sőt, a jobbágyokra vonatkozó bizonyos magánjogi szabályokat is rögzített. És tulajdonképpen ebben a pillanatban elérkeztünk előadásomnak ahhoz a részéhez, amely kapcsán szeretném önöknek bebizonyítani, vagy legalábbis érzékeltetni, hogy a jog az egy olyan eszköz, amely azt a célt szolgálja, hogy az igazságot kiderítse, de csak akkor, ha ezt megfelelő erkölcsi alapokon teszi. Engedjék meg nekem, hogy ebben a vonatkozásban Verbőci szerintem egy nagyon szép tanítását felolvassam önöknek. Mert az igazság az erény. Tudni illik erkölcsi. A jog ez erénynek a végrehajtója. A jogtudomány ennek a jognak a tudása. Az igazság mindenkinek megadja az övét, a jog ezt elősegíti, a jogtudomány pedig tanítja, hogyan történjék mindez. Ezeket a gondolatokat Verbőci 1514-ben írta. De úgy gondolom, hogy ezek mai napig is mértékadóak. A magánjog az túl nagy terület ahhoz, hogy minden egyes szeleténben be tudnám önöknek bizonyítani, hogy az erkölcsi normákat hogy egyeztették össze a meglévő szabályokkal. Ezért előadásom során tulajdonképpen három területről fogok példákat hozni. Az egyik a vásárok világa, a másik a paraszti társadalomban a béresek világa, a harmadik az pedig az a terület, amit modern kifejezéssel azt mondanánk, hogy a jó hírnév megőrzése, azaz miképpen lehet a becsületünket alaptalan támadásokkal szemben megvédeni. A vásárok világa az tulajdonképpen a néprajztudománnyal foglalkozók, a történészek és természetesen a jogtörténészek számára egy kincses bánya, hiszen gyakorlatilag a mindennapi élet itt zajlik. Ha a jogász nézi, akkor gyakorlatilag a vásárban mi történik? Számtalan adásvétel és számtalan csere. Ezek mindegyike gyakorlatilag egy-egy meghatározott szerződési típus. Ha megnézzük ezt a képet, akkor tulajdonképpen azt látjuk, egyik oldalon áll az eladó, a másik oldalon áll a vevő, vagy állnak a vevők, mert többen vannak. Az kép előterében zöldségpiac van, a hátsó terében ott kisállatokat próbálnak meg értékesíteni. Egészen a hátsó részében ott pedig kézműves vásár látható. A mai világban egyre gyakoribb a vásároknak a világa. Hát ugye elég önöknek csak arra utalnom, ha májusban Szegeden a hídi vásárt megrendezik. Önök oda kimennek, hatalmas tömeg van, nézegetnek a pultok között, és a vásár legszebb elemeit igazából már föl sem lelik. Miért? Amikor megkötöttek régen egy adásvételi szerződést, honnan lehet tudni, hogy az ügylet, a megegyezés létrejött? Hát úgy, hogy kezet fogott egymással az eladó meg a vevő. A kézfogás a szóbeli megállapodás jele. Ma ugyanis egyikünknek se jutna eszébe, ha kimegyünk a mastéri piacra és veszünk krumplit meg répát, hogy kezet fogjunk az eladóval, bár megtehetnénk. Mert akkor jön létre a megállapodás. Mert csak ezt követően fogja a vevő kifizetni a vételárat, és ezt követően fogja az eladó neki odaadni az árut. És a kézfogása jele, hogy az eladó jó minőségű árut ad, és az áru hibátlan. Mert ez azt bizonyítja, hogy ha a vevő kezet fogott az eladóval, akkor ő megnézte az árut. Nézzék csak meg! Az asszony egy tyúkot fog a kezibe. Fölemeli, hát akármilyen tyúkot nem viszek haza a vasárnapi ebédre megfőzni. Annak a tyúknak egészségesnek kell lenni. Amikor majd megállapítja, hogy olyan a tyúk, amit ő szeretne vásárolni, akkor majd azt mondja, hogy rendben van, egyezünk meg az árában. Majd kezet fognak. De ha nem zöldségről és nem kisállatról van szó, hanem esetleg lovat szeretnénk venni, akkor mi történik? Pontosan ugyanez a szertartás játszódik, és játszódott le, egy elemmel még inkább bővítve a szimbólumoknak a jelentőségét. Nem elég, hogy az asszony, aki tyúkot akar venni, és az eladó, aki ül, azt el akarja adni, kellenek a vásárban a környező emberek, hiszen ők lesznek a tanúk. Ők lesznek a tanúk, hogy a vevő megnézte az árut, az eladó meg azt mondta, hogy ez az áru jó. És hogy a tanúk tanúskodjanak, ősi szokás szerint áldomást ittak. Eszükbe jut önöknek a hídi vásárba áldomást inni? Pedig milyen gyönyörű szokás? Csak kicsit kevesebbet igyanak, mint a 17. századi jobbágyparasztjaink, mert azok azért fél liternél alább nem adták, amikor lovat vagy marhát vásároltak. Gyakorlatilag ez a jogász egy vásárban adásvételt és cserét lát. És azt látja, hogy az árunak hibátlannak kell lenni, de ha hibás az áru, akkor azt a vevő majd visszaviszi. Kérdés, visszaviheti-e? Mi az erkölcsi szabály? Mit gondolunk? Ebből a szempontból tulajdonképpen nagyon érdekes, nem véletlenül hoztam ezt a képet önöknek, a zöldséges piacot, ugyanis egy egyszerű kis eset, pontosan ilyen időtájban, az asszony úgy gondolta, hogy a káposztái már elég érettek ahhoz, hogy el lehessen adni. Kicsi leánykáját kiküldi a káposztás földre, hoz be a káposztát. Az asszony nem kérdez semmit, átveszi a lányától a káposztát, és elmegy a piacra, és eladja. És ezt ismétli több napon keresztül. Szomszéd asszony felfigyel, hogy jé, káposztát árul a szomszéd asszony. Mi történik? Ő is el akarja adni a káposztáját, kimegy a saját káposztás földjére, és mit látnak szemei? Az ő káposztás földjén nincs káposzta, a szomszéd asszonyén meg ott van. Akkor mit árult a szomszéd asszony a piacon ezelőtt néhány nappal? Mi történt? Hát a kislány a másik szomszéd asszony káposztáját szedte le. Ki a felelős? A kislány nem, még koránál fogva. Mit ítél a bíróság? Azt fogja mondani, az anyja anélkül, hogy meggyőződött volna róla, hogy kinek a káposztáját hozza haza a gyermeke, szinte elsőként értékesítette a piacon, ez lopott áru, a bíróság kártérítése, és ezen túlmenően testi fenyítése ítélte az anyát. A testi fenyítés, hölgyeim és uraim, még a 19. század első felében is a korbács volt. Káposzta lopásért 15 korbácsot kapott az asszony, de kaphatott volna többet is. Miért? Mert azt az erkölcsi normát szegte meg, hogy a gyerekének a felügyeletét elmulasztotta. Mert nem figyelt oda, hogy a kisleánya mit csinál. A másik történet, az tulajdonképpen az állatok világába vezet el bennünket. A paraszti társadalomban ugye az állatok nagyon-nagyon nagy értéket képviselnek. Nagyon gyakori, a jogász azt mondja, hogy egy vásárban nyugodtan vehetek árut, mert akitől veszem, tehát az eladó, jogosan adja el az áruját. Modern kifejezéssel élve azt mondom, hogy ő a tulajdonos. Tulajdonostól lehet árut vásárolni. Ezért nem kérdezzük meg a hidivásárban, amikor a kézművesek termékeit nézegetjük, hogy megvehetem-e, hiszen teljesen természetesnek tűnik, hogy a kézműves, a csizmadia, a szűrős, a női ruha árus, a kendőárus, meg a mindenféle játékárus, az a saját tulajdonát képező árut árulja. Ugyanez van, hogyha én lovat akarok vásárolni. Aki ott fogja a lovat a piacon, az a saját lovát árulja. Kézfogás történik, áldomást iszunk, hazaviszi a vevő az árut, a lovat, és két nap múlva egy harmadik ember fölismeri a tőle ellopott lovat. Honnan tudja? Hát azért, mert a régi világban ugye az állatokat megbélyegezték. Minden a tulajdonosnak, az eredeti tulajdonosnak ott kell az állat fülén, fején, testén ott kell lenni a tulajdonjelnek. Mi az ősi szabály? Ha a tulajdonos meglátja a ellopott lovát, marháját, birkáját, ráteszi a kezét az állatra, a legközelebbi bíróhoz elviszi, bebizonyítja, hogy ő a tulajdonos, a vevőtől a lovat elveszik, és a tulajdonosnak adják. Csak hogy mi a baj ebben? A vevő ebben a pillanatban a tolvajság gyanújába esik, hiszen nála egy lopott áru van. Hogy tud védekezni? Mi az erkölcsi és szokásjogi norma? Mit fog az bíróság igazságként kideríteni? Hát, ami itt van a piacon. A vevő a vásárban ott lévő tanúkat elviszi a bíróhoz, akik látták a kézfogást, látták az áldomásívást, sőt, még ők is ittak. Jól emlékeznek, hogy mennyi italt kaptak, pálinkát-e vagy bort-e, azt is milyen minőségűt, és tanúsítják, hogy a vevő a piacon, a vásárban vette az árut. Ebben a pillanatban a vevő mentesül a tolvajság vádja alól. És kire hárul a tolvajság vádja? Aki eladta. Ő is mondhatja, hogy én is vettem, és folytatódik a bizonyítás. És abban a pillanatban, amikor elérünk ahhoz a személyhez, aki már nem tudja bizonyítani, hogy én kitől vettem, nem találja az ő eladóját, akkor az igazság, meg az erkölcs azt mondja, hogy te vagy a tolvaj, és te vállalod a felelősséget. Csak az a gond, hogy a 18. századig egy lótolvajlás az akasztással járt. Gyakorlatilag halálbüntetést font maga után. Egy tyúknak az ellopása az csak korbácsot vagy botot. De egy ló, egy marha ellopása, az bizony-bizony a halálbüntetéssel ér fel. Ha vásárok világából túllépünk, akkor eljutunk a béresekhez. Hölgyeim és uraim, amikor a szervezők megkértek, hogy a mai napon tartsam ezt az előadást, akkor tulajdonképpen nem tudták, hogy mennyire segítenek nekem ezzel. Ugyanis ha most megkérdezném önöket, hogy milyen nap van, akkor valószínű azért önök közül néhány emberkének eszébe jutna, hogy ma Szent Mihály napja van. A magyar paraszti társadalomban a Szent György és a Szent Mihály napja rendkívül fontos dátum. Miért? Mert április 24-én van ugye Szent György napja, akkor engedik ki, a terelik ki az állatokat a legelőre. Hát éppen ma meg, ha lennének legelőn állataink, valahol még vannak, ott meg most hajtják vissza. Miért jó ez nekem? Meg önöknek, hogy engem hallgatnak. Azért, mert a béresek világa, az a jobbágy társadalmon belül, a jobbágy paraszti társadalmon belül egy nagyon sajátos viszony. Mert a gazda is jobbágy, meg a béres is jobbágy. Az egyik kicsit gazdagabb, a másik szegényebb. De a szokásjog, amit egyébként Verbőci tripartítuma ebben a vonatkozásban nem tartalmaz, az kőkeményen meghatározza az életüket. Azaz, amikor a gazda megfogadja a bérest, hogy az állatait legeltesse, akkor Szent György napján, áprilisban a számadása alá adja az állatot. Ugye ezek a számadó béresek, vagy más néven az úgynevezett öreg béresek. Amíg nem adja számadása alá, azaz, szám szerint nem veszi át az állatokat, és nem vállalja el szóban tanúk előtt, hogy ő őrzi, gondozza, ápolja az állatokat, addig nincs szolgálati szerződés. Ha mindez megtörténik kézfogással, akkor a béres, a számadó béres átveszi az állatokat, és György napkor kimegy a legelőre. Innentől kezdve a béresi a felelősség. Akkor azért is, hogy az állatok egészségesek legyenek, azért is, hogy a szaporulat megmaradjon, azért is, hogy egyetlen egy állat ne vesszen el. A magyar kifejezés gyönyörűen jelzi, hogy ez az elveszett állat, az nem biztos, hogy tudjuk, hogy mi történt az állattal. Egy biztos, a számadó béres őrzése alól valamilyen úton, módon elballagott. Hát vagy azért ballagott el, mert nem vigyázott rá és arrébb ment, aztán elkódorgott a nagy legelőn, azt valaki majd megtalálja és befogja, hát vagy valaki segített neki arrébb menni, magyarul ellopták. az elveszésbe mind a kettő beletartozik. Azaz, a béres, mikor a számadása alá veszi az állatokat, akkor az ellopott állatért is felel. Hát kérdezzék meg persze, hogy tehet róla, hogy van olyan ember, aki a másik állatát ellopja? Van. Mi a béres felelőssége? Ha észreveszi, egy, azonnal jelzi a gazdának, kettő, elmegy az állat után. Elindul azonnal keresni. Csak így tudja menteni magát a felelősség alól. És mi történik Szent Mihály napkor? Visszahozzuk az állatokat a legelőről, és most történik meg a gazda és a béres között az elszámolás. Most derül ki, hogy tartozik a béres, vagy nem tartozik a béres. Ki lehet mindent fizetni neki, vagy hiányzik állat. Na most ebből a szempontból ugye nagyon érdekes a jobbágyparaszti társadalom erkölcsi világa. Ugyanis a béresé minden felelősség. Ugye lehet most itt éppen birkák vannak, de azért lehet ugye gulya is, gyönyörű, szép, meg lehet ménes is. Igen, sokféle módja van, hogy a bérest mely állatok őrzésével bízzuk meg. Visszajön, Szent Mihálykor visszajönnek az állatok, és gyakorlatilag kiderül, hogy felelőse a béres. Van egy gyönyörű szép esetem, ami az erkölcsi nagyságát mutatja egy béresnek. Visszajött Szent Mihály napkor, bement a mezőváros becsületes törvényszékéhez, és jegyzőkönyvbe kérte mondatni, hogy miután gondviselésem alól ellopatott lovainak kára térítésében oly módon egyeztünk meg, ugye a gazdával, hogy a béremet nem veszem fel addig, amíg meg nem találják az ellopott lovakat. Bizonyítható, hogy az lovakat ellopták, valószínű tudják is, hogy merre mentek, majd csak meg kell találni őket, de a béres nem próbálja menteni magát, hanem azt mondja, az ősi erkölcsi szabály, hogy amíg az őrzésem alól elveszett az állat, addig én tartozom érte felelősséggel. Nem sokszor teszik meg ezt az emberek. A jobbágy paraszti társadalom világában ugyanakkor nem csak a béresé a felelősség, hanem a gazdái is. Akik állatokkal foglalkoznak, azok tudják, hogy az állatok a legelőn összeszoknak. Ha a gazda új állatot vásárol, és ez lehet marha, lehet birka, lehet ló, teljesen mindegy. Ha új állatot vásárol, akkor az új állatot akár a vásárba hozzá kell szoktatni a többi állathoz. Azaz, a béresek nagyon jól tudják, hogy az új állatot néhány napig tulajdonképpen istállóba, vagy kint a legelőn akolba be kell zárni, hogy az állat megszokja az új helyét. Mert ha nem, akkor az állat az olyan, hogy visszamegy oda, ahonnan elhozták. Az eset arról szólt, a jogeset, a gazda vásárolt egy marhát. Odaadta a béresnek. A béres azt mondta a gazdának, hogy gazda, kössük be az istállóba. A gazda megparancsolta a kisbéresnek, ugye a pici gyereknek, hogy nem kötjük be, hajtsd a többi közé, a gazda a kisbéressel együtt az új állatot a többi állat közé terelte, az akol mögé, az akol ajtaját ugyan bezárta, ott hagyta, és bement a szállásra éjszakázni. Azaz, a gazda is ott maradt a szálláson. Hát annak rendje módja szerint az állat elment éjszaka, mert nem érezte jó magát. Nem volt megkötve, idegen helyen volt, állat elveszett. Reggel megy a gazda, újonnan vett állata nincs. Kára keletkezett. A gazda beperli a bérest, hogy az ő felelőssége lett volna őrizni az állatot. Hogy ítélt a bíróság? Maga a gazda, a felperes is megvallotta, hogy a tinó bekötését az öreg béres javaslatára nem engedte. A tinó vigyázására semmi parancsot neki nem adott. A felperes, mint gazda, akinek legnagyobb kötelessége a maga jószágának, gondjának lenni, maga is jelen volt a szálláson, ezért a béres a követelése alól felmentetik. Az igazság, hogy a béres szólt. A jog, ha nagyon szigorúan vesszük, béres is ott van, övé a felelősség, az állat elveszett. És a paraszti társadalom erkölcse, hogy ha te gazda ott vagy, akkor neked a legfontosabb felelőssége, hogy a vagyonodra vigyázz. És azt a felelősséget ne hárítsd át a béresedre. Természetesen nem minden béres volt ilyen becsületes. Voltak, akik nem jól végezték munkájukat, és ott hagyták őrizetlenül az állatot. Ez a legnagyobb bűn, amit egy béres elkövethet. És amikor ez bekövetkezett a 18. században, akkor a bíróság azt mondta, hogy vasárnap a veker csárdájában a béres másokkal ivott. Elhagyta a gazda tanyáját, jószágát, ezért köteles az elveszett csikó árát, a 23 forintot megfizetni, mivel az neki gondviselésére bízatott. És kötelessége szerint tartozott is volna azt minden veszedelemtől megőrizni. Azaz, az erkölcs, a lelki ismeret, hogy a rám bízott állatot őrizzem. Azt nem hagyhatom ott, mert jobban szeretek inni a barátaimmal a kocsmába. Azt majd akkor tegyem, ha Szent Mihály napján hazajöttem. De addig a kötelezettségemet teljesíteni kell. Az elveszett állatoknál tulajdonképpen van még egy nagyon fontos szokásjogi szabály, amit szeretnék önöknek még elmondani. Az is előfordulhat, hogy a béres kint a legelőn talál egy kódorgó állatot, mert máshonnan jön. A parasztok általában tudni szokták, hogy a szomszédoknál kinek milyen állata van. Ha tudják, hogy kié, akkor nagyon gyakran visszaterelik az állatot oda, ahonnan elszökött. Ha nem tudják, akkor az az ősi szokás, hogy be kell fogniuk, és szólni kell a legközelebbi bírónak, hogy van egy elveszett állat nálam, az én őrzésem alatt. Keressék meg a tulajdonost. Nyilván a költsége, az állat őrzésének a költségét a tulajdonosnak majd meg kell fizetni. Ha az állat beteg, azaz hiába őrzi, akár azért, mert elveszett, akár mert a gazdái, és megdöglik, akkor ha a béres megőrzi az állat bőrét, akkor mentesül a felelősség alól. Hiszen a bőr, az állatbőr az értékes, ha számadáskor visszaadja a gazdának, vagy az elveszett állat, a hozzá kódorgott állat nála pusztul el, ha megőrzi az állat bőrét, és nyilvános helyre kiteszi, azaz mindenki lássa, hogy itt van egy állatbőr, akkor a béres mentesül annak a felelőssége alól, hogy ő lopta el, vagy tudatosan ölte meg azért, hogy megegye. És mi történik akkor, ha eldugja? Akkor teljesen mindegy, hogy felelős volt-e az állat betegségébe, vagy esetleg tényleg a hozzá elkódorgott állat olyan beteg volt, hogy már nem tudta megmenteni, ha a bőrt nem tette nyilvános helyre, hanem összetekerve eldugta, akkor innentől kezdve a tolvajság vágya alól nem mentette magát. Akkor annak ugyanaz a következménye, amit az előbbiekben már elmondtam. És ezt követően, hölgyeim és uraim, nem büntetőjogról fogok önöknek beszélni, mert az nem az én kutatási területem, hanem arról a harmadik területről, amelyre azt mondtam, hogy modern kifejezéssel érve a jó hírnév megsértése. Hölgyeim és uraim, a magyar rendi magánjogban rendkívül fontos volt, hogy az emberek a becsületüket megőrizzék. Ha úgy érezték, hogy a becsületükön bármilyen sérelem, a becsületüket bármilyen sérelem érte, akkor minden tőlük telhetőt megtettek, hogy ezt a sérelmet orvosolják. Azt szoktam mondani, rohantak a becsületes törvényszékhez, hogy bepanaszolják azt a szemét, aki az ő becsületüket megsértette. Na most mindazt a cselekményt, amivel a becsületet meg lehet sérteni, azt régi kifejezéssel, ahogy úriszéki és más peres jegyzőkönyvekben lehet olvasni, mocskolódásnak hívták. És fogok mindjárt néhány példát is mondani, és talán meg is értik, hogy ez egy, hát azt nem mondom, hogy szép jelző, hogy gyönyörű, de tényleg egy nagyon találó kifejezés, ahogy a korabeli magyar társadalom, és ez már nem csak a paraszti társadalomra, hanem bizony a nemesi társadalomra is igaz volt, ahogy a becsületét próbálta védeni, és ahogy illette mindazt a magatartást, amivel ezt a becsületet meg lehetett sérteni. Ugye az emberek bizonyos közösségekben élnek, időnként türelmetlenek vagyunk, szomszédainkat nem mindig szeretjük. Ha valaki hangos az utcán éjjel egy órakor, akkor időnként szépeket mondunk, semmi baj nincs addig, amíg ezt a másik nem hallja meg. Na de ha meghallja? És mondjuk például azt mondja neki, hogy boszorkány, égetnivaló, hóhérseprője alá való, ördögtekintetű, hibás erkölcsű, rossz mocskos nyelvű. Akkor tulajdonképpen mi történt? Hát ha ma azt mondom, hogy égetni való rossz kölök vagy, hát senkinek nem jut eszébe, hogy én ezzel megsértettem a becsületét. Csak hogy. Nézzenek rá, legyenek szívesek a két képre. Az egyik ugye épp fölakasztanak valakit, a másikban meg éppen megégetnek valakit. Az előbbi példákban már utaltam rá, ha valaki egy ló értékén, vagy egy lovat, vagy annál nagyobb értékű vagyontárgyat ellopott, a tolvajság büntetési tétele az akasztás volt. Hát nemeseknél meg lefejezték őket. Azaz, amikor azt mondjuk, hogy akasztani való rossz kölök vagy, akkor a rendi magyar társadalom ez alatt azt értette, hogy olyan bűncselekményt követtél el, aminek az a büntetési tétele, hogy téged halálbüntetésre sújtanak. Ha azt mondja, hogy égetni való gonosz kölök vagy, akkor pedig olyan bűncselekmény elkövetésével vádolja, aminek a büntetési tétele a mágia halál. A rendi társadalomban már bármilyen hihetetlen, fiatal hölgyeim és uraim, gyakorlatilag még a 18. században is ítéltek embereket mágia halálra. Erre szokás mondani, ezt biztos már önök is hallották, hogy ők a boszorkányok. Azt azonban már önök közül kevesen tudják, hogy boszorkánynak minősítették azt az asszonyt is, aki elvesztette magzatát, és nem tudták megállapítani, mert az orvostudomány még nem volt azon a szinten, hogy ez egy spontán vetélés volt, vagy egy tudatos magzatelhajtás. Ha nem tudta a spontán vetélést bizonyítani, akkor boszorkányság vádjával az asszonyt mágia halálra ítélték. Hát az, hogy éppen túl jól értett a gyógynövényekhez, és ennek következtében valaki megharagudott rá, és azt mondta, hogy megétette az uramat, hát akkor lehet, hogy éppen tényleg megmérgezte, és akkor azért lesz boszorkány, de lehet, hogy jót akar, csak nem jósult el a dolog, és akkor azért lesz boszorkány. De a boszorkány büntetési tétele a mágia halál. A hóhér seprűje alá való az ugyanaz. Hát itt most éppen nem seprűt tart a hóhér, de attól az még ugyanazt jelenti, hogy olyan bűncselekményt követsz el, amiért neked a büntetési tételed gyakorlatilag a halálbüntetés. Azaz mi történik? De ha bocsánat a kifejezésért, a jegyzőkönyvekben így lehet olvasni, ha házasságon kívül, hát különösen a hölgyek, nemi életet éltek, azaz, bocsánat, de kurvának és szajhának titulálja őket a jegyzőkönyv, akkor az ugyanúgy a becsületét sérti, hiszen ez a korabeli büntető törvények szerint ez paráznaságnak minősül, és a paráznaság szintén halálbüntetéssel büntetendő az eredeti kánonjogi törvények értelmében. Azaz, amikor meggondolatlanul, dühünkben, vagy éppen mérgesek vagyunk, azt mondták a szomszéd asszonyra, hogy te égetni való boszorkány vagy, akkor mit csinált az a személy, akire ezt mondták? Rohant a bírósághoz, és elég tételt követelt. Hiszen a becsületén esett kár. Hiszen őról azt állították, hogy bűncselekményt követett el. Holott nem is igaz. Gyakorlatilag a mocskolódás ítéletét, ha meghozzák, hogy tényleg a mocskolódás, hát ma azt mondanám, hogy alaptalanul gázolt a becsületébe, alaptalanul rágalmazott meg valakit, akkor a jobbágy paraszti társadalomban ennek mindig testi fenyítés volt a büntetése. És már csak a kifejezés nagysága mondta azt, hogy ez 20, vagy 30, vagy esetleg 40 bot, vagy korbácsütés. Súlyosbítani pedig úgy lehetett, ha az ítélet úgy szólt, hogy a piac téren vasárnap az Isten tisztelet után hajtandó végre. Hát, mert a piac téren vasárnap után, vagy vasárnap Isten tisztelet után mindenki elmegy trécselni, azaz szép nagy közönség előtt, állhatja ki a 30-40 korbácsütést, vagy botütést. Azaz, nem elég a testi fenyítésnek, a tálió, a tükröztető büntetésnek a szégyene, hanem még az a megszégyenítés is éri, hogy nagy nyilvánosság előtt csapkodnak a fenekire. Aztán utána, hogy megy haza, az már máslapra tartozik. A mocskolódás köréből van még egy példa, amit szeretnék önöknek elmondani, szintén tulajdonképpen a paraszti társadalom, de már a céhes világnak a története. Ahhoz, hogy valaki mester legyen, tehát iparos legyen, ezt önök nagyon jól tudják, tulajdonképpen a C-be mesterként fel kell venni. Mesterként azonban csak kizárólag becsületes embereket és jó mestereket lehet felvenni, hogy ennek mik a feltételei, azokat gyakorlatilag mindig a C-levelekben rögzítik. Történt egyszer, hogy egy C-be, egy cipész C-be az egyik cipész megvádolta a másik mestert, hogy ellopta a C vagyonát. Hát a C ládából kiemelte a pénzt. A megvádolt elment a becsületes törvényszékhez, és azt mondta, jobb meghalni, mint becstelenül élni a világban. engem becsületlen, másét kívánó és szomjúhozó mester embernek, fukarul élőnek állít. Becsületes bíróság, kérem, bizonyítsa be állítását. Ha nem, akkor kövessen meg. Az ítélet a becsületében meggyalázott mesterembernek adott igazat, mert kiderült, hogy aki megvádolta, az lopta el a pénzt. Ő volt a tolvaj. Azon kívül, hogy őt megbüntették, azon kívül, hogy a cégből kizárták, a cég előtt meg kellett követnie a becsületében megsértett mestert, és így állt helyre a becsületes embernek a lelki világa. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mikor előadásomnak a címét adtam, és azt mondtam, hogy az erkölcs, a jog és az igazság összhangja a rendi magyar magányokban, akkor ezt a világot csak úgy lehet megérteni, és csak úgy lehet feltárni, ha az úgynevezett, gyakorlatilag így hívták a peres felek, a becsületes törvényszék ítéletet mondott. Ha azzal kezdtem az előadásomat, hogy a magyar magányok gyakorlatilag a szokásjogon alapszik, és szokásjogi normák határozzák meg, hogy milyen szabályok szerint, milyen jog szerint kell, hogy éljen, akkor mindaz, amit itt önöknek elmondtam, a vásárok világáról, a béresek szolgálati világ, szerződési viszonyáról, a becsület helyreállításának a sok-sok apró történetéből, ezeket részben a írásban nem rögzített szokásjogi normák, részben pedig az az erkölcsi tartás, az az erkölcsi norma adta, ahogy ezek az emberek a 17.-18. Században éltek. És hogy honnan tudjuk, hogy a becsületes törvényszék ezeknek a normáknak igazat adott? Onnan, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy gyakorlatilag nem egy jegyzőkönyv, században és időben és térben eltérve úgy kezdte az ítéletét. Mindenütt bevétetett törvény az, hogy aki öregbéresnek áll, az a gondviselése alá adatott jószágnak gondját viselni, és arról felelni tartozik. Egy 100 évvel korábbi pedig azt mondja, hogy régtől fogva gyakoroltatott szokás, amely törvényül is tartatik. A rendi társadalom világában az erkölcs és a jog, a szokásjog az egymástól elválaszthatatlan. Ha ezt a kettő, ennek a kettőnek az összhangja megsérül, akkor azt csak a törvényszék tudja helyreállítani. A képen a régi királyi kúria épülete látható, belső terme látható, a jobbágyok nyilván nem oda mentek, ők az úri székhez mentek, vagy a saját mezővárosi bírói fórumaikhoz. De mindenütt a becsületes törvényszék mondta ki az ítéletet, ami onnantól kezdve kötelező volt a peres felek számára. És hogy elhiggyék, hogy azt mondtam, hogy a jegyzőkönyvek azt írták, amiket én önök elé fölolvastam, vagy amelyek mondatokat idéztem önöknek, azokat a mai kutató, a 21. századi kutató kizárólag ilyen úriszéki jegyzőkönyvekből tud megtalálni. Ezek ma már másút fellelhetetlenek, kizárólag a levéltárokban. Azonban, ha valaki esetleg bármilyen indítatást érez, hogy akár egy rövid órára belekukkantson a néha nehezen olvasható 18. esetleg 19. századi jegyzőkönyvekbe, olyan világ tárul elé, ahol tényleg el lehet inni, hogy a tőlünk független igazság, ha jól értelmezzük az erkölcsi és a szokásjogi normákat, akkor kideríthető. És nem lehet a felelősséget elhárítani, ahogy azt tette Pilátus, mintegy 2000 évvel ezelőtt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Professzor asszony, köszönjük szépen! Kedves közönségünk, hölgyeim és uraim, most lehet kérdezni a professzor asszonytól. Akkor addig, amíg gondolkodnak a kérdésen, addig nekem lenne egy, hogyha megengedi professzor asszony. Említette, hogy egy cébe csak úgy lehetett bekerülni, hogyha valaki becsületes volt. Ma erre ugye az erkölcsi bizonyítvány az egy jó bizonyíték, hogy mi erkölcsösek és büntetlenek vagyunk. Akkor erre milyen módszer állt rendelkezésre?
Erkölcsi bizonyítvány nem volt. Az emberek ismerték egymást. A céhekbe úgy lehetett bekerülni, hogy ott végezte az inas éveit, ott végezte a legény éveit, aztán elment ugye vándorútra, visszaérkezett, elkészítette a mestermunkát, és gyakorlatilag az adott cé, valamennyi cé mestere mondta azt, hogy alkalmas-e az adott cébe mesterként fölvenni, vagy nem. De ehhez ők egymást nagyon jól ismerték. Idegent soha nem engedtek be.
Van-e arra példa, hogy hitvitázók beperelték egymást? Tehát van-e előzmény a sajtópereknek?
Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a hitvitázókkal nem foglalkoztam. Tehát nem a kutatási területem. Ebben az időben nincsenek sajtóperek. Azért nincsenek sajtóperek, mert egyrészt még nagyon gyakorlatilag nincs sajtó. Amikor lesz sajtó, az már a reformkornak a világa, tulajdonképpen egész pontosan annak a legvége, mert 1848-ban születik meg az első, a 18. törvénycikkel az első sajtótörvényünk, és ott fogalmazzák meg a reformpolitikusaink, többek között Deák Ferenc, hogy egyáltalán mit értünk sajtóvédség alatt. És sajtóvédségbe bele fog tartozni, ha a leírt sajtóba ezeket a kifejezéseket teszik, vagy mondják. De korábban Magyarországon erre nincs példa, mert nincs is sajtó. Tehát igazából ezt leírva nem látjuk.
Professzor asszony, köszönjük szépen! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Sípos Pál, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi docenset tartja meg az Alternatív Tudományok Kéz Átverésója című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!